hatáskört nevez meg. A legbelsőben mindenkinek nyilvánvalóan a fedél nélküli, tehát akinek semmi nincs a fejed fölött. A második kör az az, aki fedél nélküli, de aki valamilyen módon megküzd azért, hogy kerüljön fölé. Az nagyon sok. Lehet az az intézmény maga, lehet egy szívességből valaki befogadja, de lehet egy romos épület, vagy bármi sátor is például. Fehérvárnak a specialitása a sátor egyébként.
Ez a szeretet, ne jön a sátor, vagy mi?
Hát
mi
rendes? Vannak profik, olyan profik vannak, figyelj, hogy 2 kiló fával eltűzel egy nap, annyira profi módon meg van csinálva. Tehát ebben nagyon nagy a...
De ha a Móri út felé megyünk, akkor ott Balkész felé, ott van a szinte sátor tábla.
Hát a 8-as mellett. Az elkerül a 8-as. Igen, hát az közel van hozzánk, azért vannak ott. De alapvetően igen, ezek a sátrak. Tehát ők az effektív hajléktalanok, akik megküzdenek azért, hogy azért ne a csillagoség legyen a sátor fölöttük. Na most a magyar jogszabályok itt megállnak, és azt mondják, hogy na most mi őket tekintjük hajléktalanoknak, ezt a kettőt, ezt a két tábort, mert ugye tovább nem merünk menni, mert akkor a társadalomnak nagy nyomorúság és szegénysége nagyon könnyen bizonyíthatóvá válik, és ezért van nagyon sok vita, mert ugye a szakemberek, főleg a pestiek vinnék tovább, de nem csak ők, hanem a következő kör a lakás nélküliek, akik nagyban összecsúsznak ezzel a körrel, de azért nem egészen. Lakás nélkülinek, tehát akinek nincs lakása, de valamilyen szinten valahol él, az az intézmények, szociális intézmények, egészségügyi, éppen aki börtönbe, kórházba, rehabilitációs intézetbe, mik vannak még, tehát...
Régen nem volt munkásszállás.
Így van, ha még van belőle, panziók például, kint a piacon, tehát a piaci területen meg tudja fizetni. Tehát nagyon sok rétű lehet neki 150 ezer forintos nyugdíja is, de ő egy panzióban napi 5 ezer forintot fizet azért, hogy ott legyen, azért azt érezzük, hogy ez mennyire labilis dolog. Tehát ez nagyon sok, mind az, akinek nincs lakása. Tulajdon jogilag nincs lakása a nevén. Ilyen lehet egy fogyatékos, aki otthon maradt a szüleivel. Hány ilyen van, aki ugye nem engedik el intézménybe, hanem otthon ápolják, a szülők meghalnak, és majd akkor fog intézménybe kerülni, és sokkal nehezebb lesz neki ugye beilleszkedni. Nagyon sok, hát most így hirtelen az ő számuk.
Bocsánat, hát akkor a lelkészek nagy része is megy
egy így van, lakásban. Pontosan, amíg a lelkész tulajdon, pontosan, amíg a lelkész a szolgálati lakásban lakik, és nincs tulajdon jogilag neki lakása, addig ő lakás nélküli. Ezt a Göncő Sándor fel is vetette a püspök úrnak annak idején, hogy ezen kellene változtatni, valamilyen társasház építkezésbe fogjunk bele. Hát amikor tudod, voltak ezek az olcsóbb hitelek, vagy volt ez a felbuzdulás, aztán igazából választ ugye nem kaptunk erre, de a lelkipásztor mindenki, aki szolgálta, az orvos is, mindenki, ápolónő is, minden állatorvos is, mindenki, aki szolgálati lakásban lakik, és nincs tulajdonában egy lakás sem, az... és önálló családot ért, vagy alapított, eljött otthonról, az lakás nélküli. És akkor a régi magyar jogszabály itt húzta meg, a két háború közötti, ő belevették a lakás nélküliet is a hajléktalan ellátásba. És akkor a negyedik, ugye mindenki ez, meg még plusz ne, aki otthontalan. Van lakása, de az a lakás nem alkalmas arra, hogy ő otthont alapítson. Azért, mert szűk, mert sokan vannak benne, lehet, hogy nagy, de ahhoz képest sokan vannak benne, lehet, hogy pici, de csak egy-két ember van benne, tehát ugye ez a benne lévő létszám, ugye erre is különböző számítások vannak, a sűrűség, a nagyság, meg egyebek, vagy nem tud otthont alapítani valami miatt. Nem azért, mert kicsi vagy sokan vannak, hanem mit tudom én, valami szellemi oka van, vagy valami egyéb oka van neki, tehát, de az övé. Neki van lakása, de nem otthona, nem válhat az otthonává. Hát ilyen mondjuk egy egészséges felnőtt férfi, aki otthon maradt a szüleivel például. Hát, de nem az övé a lakás, az otthon se az igazából az övé, mert az a szülei otthona, ő nyilván a szülők lévén otthon van, de még nem valami ott miatt nem tudott másik otthont kialakítani. Úgyhogy ez a négy definíciója van, és akkor aztán erre nézve megy a számháború, hogy hány. Van egy február 3-a munkacsoport, ezek a pestiek, a menő alapítvány és az FSK-i, a Dózsa György úton, ami egy tradicionális régi hajléktalan ellátás, a két háború között is az volt. Tehát az itt kimondottan arra épült, hogy olcsó, pici. Hát az én azt hiszem fényképet láttam, mert nem voltam benne, de hát az olyan széles, körülbelül a kis lakás, mint ez az ablak, ez a háromszárnyas ablak. Tehát abba befér egy ágy, és ahol nincs ágy, a másik felén egy szekrény. De az az övé, és egyedül az övé. Sok pici ilyen kis helyiségekből áll, és ez is munkásszálló volt a kommunizmus idején, de eredetileg ez hajléktalan ellátásban volt a két háború között. És ott van egy módszertani központ, Győri Péter a vezetője, és hát ők a Menhely Alapítvány és a FSK-i, ők együtt csináltak egy ilyen február 3-ig a munkacsoportot, és ők minden február 3-án igyekeznek valamilyen elv szerint megszámolni a hajléktalanokat. De most már elég régóta, már 10 éve. Nem könnyű Pesten, nagyon nehéz. Tehát annyira sok az intézmény, annyira, tehát mind egy hangyabojt. Most egy hangyabojt úgy hirtelen megállítani és azt mondani, hogy na utcán van ennyi intézményben, ennyi itt-ottam ott, az nagyon nehéz, de ők próbálkoznak, főleg hát önkéntes segítőkkel, mert azért annyi ember nincs, de azért valamilyen szinten ők most ott tartanak, hogy 7100 olyan embert szólítottak, meg tudtak szólítani ezen a február 3-án egy éjszaka, akik utcán és Menhelyen voltak. Hát általában a számok a fedél nélkülek, picit most már vidéken többen vannak, a hajléktalanok 54% és 46 körülbelül ez az arány. Vidék és a Budapest, tehát durván fele-fele, 25-30 ezerre lehet tenni a fedél nélküliek számát, vagy akik nagyon a körül vannak. És erre egy 50 ezeret szerintem rá lehet tenni azok, akik valamilyen szinten találnak menedéket maguknak. Tehát én a hajléktalanságot egy ilyen, ez a 30 ezer és 80 ezer, 80 körül, ahogy én most így első rálátásra olvasgatom. És aztán utána, ugye itt most a jogi határ véget ér, de hát hogyha hozzáveszünk a lakás nélkülieket, albérletben élők például, hogy alapvető probléma, legnehezebb. Picit olyan a helyzet az albérletben, mint a kommunizmus idején a munkásszálló és a tanácsi bérlakással, hogy a tanácsi bérlakás abszolút alkalmas volt arra, hogy elfedje ezt a problémát. Tehát nyilván ezért is találták ki. Ugye megépítették a 80-100 ezres, a csúcsidőben a 80-100 ezres lakásállományt évente, a legkevesebb is 40 ezres volt, tehát pótolták a 4 milliós lakásállománynak az 1%-át, ami szakemberek szerint mindenféleképpen kellene pótolni. Igen ám, de ezzel ezt a problémát föl is ölelték, besöpörték, eltakarták teljesen, és ma is, napig is a panelek azok abszolút alkalmasak arra, hogy ezt a szociális lakhatási hajléktalan problémát eltakarják, ugyanis a panelekben aktív nagyon sokan élnek albérletbe, és nagyon sokan élnek szívességi lakók például a panelekbe. Több százra teszem én a számukat, és ebből mi csak egy pici...
Több százezerre.
Több százra, nem. Például Fehérváron több százra. Országosan el tudom képzelni, azt hiszem, mert 800 ezeres a panel állomány, és ennek a fele nagyon necces. Ami azt jelenti, hogy vagy albérletben van, vagy ha fönn tudja tartani, de olyan áron tudja fönntartani, hogy az az ő életminőségét azt iszonyatosan hazavágja. Tehát, hogy minden erejével azon van, hogy fönn tudja tartani. A fele biztosan. És ugyanakkor sok ember van benne szívességből is. Aki segít fönntartani. Igen, hogy segítsen fönntartani. Így van. Tehát ezek a megrendült családok behívnak, akik már kinn lennének az intézményrendszerben, és azt a kis pénzt, vagy amit tud keresni, azt ugye összedobják azért, hogy azt a panelt föl tudják tartani, és nekik esélyük sincs, hogy azt eladva, mert ha a béletbe, akkor ugye nem is tudna eladni, de ha az ővé lenne, akkor sincs esélye, hogy ő esetleg egy családi házat vidéken föl tudjon építeni. De hát ugye aztán van lakáslejtő és van települési lejtő, ami ugye azt jelenti, hogy a mai Magyarországon gyakorlatilag úgy kell elképzelni a lakáslejtőt is és a településlejtőt is, hogy nem tudom, ki olvassa a HBG-t, de ott nagyon jó hoznak ki térben ilyen diagramokat, akár a foglalkoztatásról, akár az egyfőre jutó GDP-ről, meg a többiről, hogy gyakorlatilag Budapest iszonyatosan magasan kiemelkedik, és utána az három északnyugati megye emelkedik ide, már lényegesen kevésbé, és utána a többi térség az le van szakadva. Most ez a település, ez is egy lejtő, mondjuk ez ilyen GDP-s lejtőnek mondanám, de a települési lejtő az azt jelenti, hogy a mennyegyűlő városok azok kiemelkednek, valamilyen szinten nem egyformán, de kiemelkednek, és ha onnan elindulunk, akkor abban a vonzás körzetben a legperiférián meg tudunk érkezni szörnyű kis falvakba, ahol abszolút semmi esély nincs semmire. Most ezek a családok azt csinálják, hogy ezen a lejtőn elindulnak. Vagy önmaguk döntenek így, vagy a kényszer, vagy a bank indítja el őket, mert egyébként eladósodtak már. És akkor az azt jelenti, hogy amíg értékes, piacon értékes, viszonylag értékes lakásokat, azokat eladják, és minél értéktelenebb helyre mennek. Sokszor több állomást is érintenek, mire elérkeznek a végére, ahol már gyakorlatilag a dózer fogja érni. A jövedelmük az megvan, tehát az a kis nyugdíj, vagy valaki szociális ellátás, ugyanúgy megvan itt is, viszont eladták maguk alól az értéket, amit a többek között például a tanácsi időben ugye kaptak gyakorlatilag a 90-es évek elején, potom összegért meg lehetett venni ezeket a lakásokat. És most ezeket árulják ki azért, hogy ezen a lejtőn tovább tudják élni azt a sokszor önkárosító életüket, amit élnek, hisz abból tehát amit elértünk, abból nagyon nehezen engedünk, ez mindnyájunknál így van. Ez a település, és akkor ez a lakás lejtő is gyakorlatilag, és hát így gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy lefelé csúszás van ezen a lejtőn a vidék felé, és a vidék az abszolút alkalmatlan, gyakorlatilag vannak olyan falvak, ahol szinte semmi nincs már. Ahol szinte semmi nincs. Visszakérve a kérdésedre, tehát a hajléktalanság mellett megyünk el minden nap. Aki Pestre jár, aki Fehérvárra jár, tehát elmegyünk mellett. Azért nem érint bennünket, tehát esztétikai látvány érint meg bennünket. Abban a pillanatban, hogy megállunk az ember mellett, és személyessé válik a dolog, tehát személyt látunk meg benne, van lelkész is, aki az utcán van. Bárki az utcára kerülhet, orvosok közül is van utcán.
Van
erről
valami statisztika, van
például. Van, persze.
Robert Ferret a Bózsa, többek között ez a Bózsa György út is hozzánk tartozott, ugye területileg, ahol föllették a...
Tehát gondolom, hogy külön...
...a hajléktalan tiatt hozták be a
fölé. Igen, mert...
Igen. Voltak visszatérő kocsákban, és akkor én próbáltam mindig kideríteni, hogy kikedek, mivel ott tudjuk egy pár napig.
Igen.
És a legváltozatosabb.
Igen. Hát 2-3% a felső végzettségű. Statisztika szerint a 8 általános és az ipari végzettségek 50%-át adják hajléktalanoknak. Megmondom miért. Mert sajnos a 70-80-as években olyan hülye szakmákra tették a fiatalokat rá, akik most középnemzedékben vannak, akik abszolút képtelenek már ezek a szakmák. Tehát a bányászat, a nehézipar, olyan lehetetlen szakmákat adtak a fiúknak, főleg az állami gondozott fiúknak, hogy automatikusan a szekér úgy már arra felé állt, hogy azzal nem tud mit kezdeni. De hát tanuljon, csináljon valamit. És ezért a 8 általános és az iparisok vannak, mondom, fele. Körülbelül a 8 általános csak az kisebb, alatta szinte minimális, és 15 a középiskolai végzettségiek arány, és kb. 3% a felső végzettségűeké. Alapvetően, tehát mondom, amikor személyessé válik a dolog, de ehhez meg kell állni az ember mellett. Tehát ugye ez a mi munkánk, erre van időnk, erre kell időnk lenni, hogy meg tudjunk állni, és egy olyan személyes kapcsolatba tudjunk kerülni, amin keresztül be tudjuk őt ebbe az ellátórendszerbe úgy venni, hogy például képessé tegyük megjelenni egy házi orvos előtt. Képessé tegyük megjelenni az SBO-ra, ha bevisszük. Tehát ez egy iszonyú némely embernél, ez egy kemény, kőkemény harc, hogy el tudjuk azt érni, miközben egy vérzik a gyomra, és ott okádja magát, ugye a Tesco-ba tele magát. Közben olyan állapotban legyen, hogy az SBO-nál akkori ügyeletes, éppen aki lesz, az ne elzavarja, hanem valamilyen szinten, vagy hogy ne legyen benne pia legalább. Ma az is, tegnap este bevittük az egyiket, hogy nem volt benne, ő jelentkezett, hogy most bejön. És ezt abszolút annyira értékelték, hogy két orvos fogadta, az egyik teljesen értékelte, a másik kevésbé, de az egyik nagyon örült neki, hogy na most ma este nincs benne semmi. Közben vérzik, ugye a vérző gyomorra iszik rá folyamatosan. Úgyhogy... nehéz. Szóval két alapvető oka van a hajléktalanság kialakulása. Nagyon sok szempontból meg lehet közelíteni. Most épp, hogy délelőtt elkezdtem az jegyzetelésemet, én pont a kapcsolati hálón keresztül van egy ilyen kérdés, egy ilyen feladat, a hajléktalan kialakulása a kapcsolatok révén. Hogy veszítjük el a kapcsolatokat, hogy veszítél az ember. És hát ez egy külön érdekes. Aztán valaki a szociálpszichológián keresztül próbálja megközelíteni, ugye az Erikson-féle modell szerint, hogy ugye 8 fő szakasza van a személyi fejlődésünknek, és hogyha ebben a 8-ban ér bennünket valami komoly sérelem, akkor ezek visszaütnek. Tehát akár a csecsemőkorban, akár a játékkorban, akár a kisgyermekkorban, akár az iskolában, vagy a serdülőkorban, vagy a felnőttkorban, bármi éri, akkor a személyiségünk úgy sérül, hogy nem tudunk megfelelni azoknak a kihívásoknak, feladatoknak, ami utolér bennünket később. Valaki ebből vezeti le, van egy nagyon jó cikk a egyik Benhely alapítványos kollégától, gyönyörű példákkal, röviden, egyszerűen, szépen levezeti, hogy melyik ember életében. De ez tényleg oda kell állni, neki is meg kell nyílnia, és ugye ezeket szépen el kell mondani, föl kell tárnia, mint egy tényleg egy diagnózist, hogy neki hol történt az a törés, ami aztán utána már egyenesen nyomta őt a kapcsolat nélküliségbe, a váláshoz, a lakásvesztéshez, önmaga megbecsülésének az elvesztéséhez, és aztán ugye valahol megjelenik az alkohol, vagy már megvolt, vagy a szülőknél megvolt, és onnantól ugye még jobban fölgyorsulnak. Tehát az egyik oka mindig által a személyes okok. A másikra meg szakszóval a strukturális okoknak mondjuk, amikor az egyén körül megváltoznak a szerkezetek, a társadalom megváltozik körülötte. Ő van a maga nyomorúságával, de még áll, de megváltozik körülötte. Ugye ez a tipikusan rendszerváltás ideje, hogy lakik valahol, aztán kiderül, szólnak neki, hogy Józsi, hónap már nem kell bejönni, mert hónap már itt nem lakhatsz. Tehát ez amikor a struktúra, a szerkezet megváltozik, a társadalom maga abszolút megváltozik. De alapvetően a hajléktalanság mégis egy megfizethető, és a másik szó, tehát lakás probléma, alapvetően lakás probléma, de azon túl a megfizethető és elérhető lakásnak a problémája. És bizony ma a lakáspiacunk az nagyon nagy problematikus, hisz 91%-ban magántulajdonban áll, tehát 9%-ra kellene az embereknek betörni gyakorlatilag, és a gyerekeinknek, a legkönnyebb ott lenne, ugye, bérleti viszonyba kerülni, nem magánembernél, hanem a önkormányzatnál, vagy bárhol, de nem tudunk, mert amíg 40%-os átlagban nyugaton nálunk, csak 9.
De mitől?
Hát onnantól, hogy eleve is magas volt a magántulajdonú lakások
aránya. Szerintem ez tervezve volt sajnálatos módon. Ez tervezve volt. A 70-es évektől olyan struktúrákat támogattak Magyarországon, városfejlesztés és egyéb intézményekben, sorozatosan.